Kedves testvérek, a rómaiakhoz írott levélből olvasom a mai részt, és még a holnapiból is két verset. Tehát a rómaiakhoz írott levél 8. fejezetét olvasom a 18. verstől kezdve. Azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, arra a szabadságra és dicsőségre, amelyben Isten gyermekei részesülnek. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kell remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtelenségünkön, mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik azokért, akiket megszentelt. Kedves testvérek, Pál apostolnak a látomása szólal meg ezekben a versekben, és pedig az a látomása, amelyik nem az egyének üdvösségére vonatkozik, nem is csak az emberiség üdvösségére, hanem az egész teremtett mindenségnek a megváltására. Nagyon vakmerő sorokat hallottunk, nagyon messze ívelő, messze szárnyaló gondolatai vannak Pál apostolnak. Ezzel, amit hallottunk, szembeállítom, hogy annál élesebb legyen az ellentét, vagy de igenis az ellentét, nem egyszerűen csak a feszültség. Volt egy Leibniz nevű filozófus 17. század második felében, kicsit a 18. század elején élt. Világhírűvé lett ez a Leibniz nevű filozófus azzal a tételével, hogy minden elképzelhető világok között a legtökéletesebb ez, amiben élünk. Később aztán Maró gúnnyal kezdték ki a filozófusok, Voltaire és Nietzsche és a többiek ezt a tétel. De érdekes, hogy egyszer az emberiségnek valami, pedig nem volt azon különösen boldog, békés időszak, egyszer egy filozófus elkezdett filozofálni, és sok igazsága volt, mert meglátta a szép rendet, a virágok törvényét, a csillagoknak az akkor ismeretes rendjét, és belecsodálkozott mind abba, ami ebben a világban történik, biztosan talált magyarázatot a háborúkra és a halálra, a betegségre. Summa summarum, a filozófiáját végül is ebbe a mondatba foglalta össze, hogy minden teremtett, minden elképzelhető világok között a legtökéletesebb az, amiben élünk. Hát ide jut az emberi gondolkodás, kiemelkedő gondolkodó volt ez a Leibniz, tehát ide jut az emberi gondolkodás, és íme itt még élesebben hangzik ezzel szemben Pál apostolnak a vallomása, aki arról beszél, hogy nincs rendben ez a világ, vajúdik ez a világ, vár valamit. Valaminek kell történnie, mert így, ahogyan van ez a világ, ez nem jó, se a világ nem jó, se a hívő emberek nem elégségesek, még az imádságaink is tökéletlenek. Itt valaminek történni kell. És hát itt aztán jönnek a nagy kérdések, amelyeket a hívő embereknek is végig kell gondolniuk. Mi van ezzel a világgal? Áll ez a világ? Körbe forog? a maga üres járatában ez a világ ide-oda lendül az inga, és minden egyszer így, egyszer úgy, de tulajdonképpen alapjába véve marad, vesztegel ez a világ a rothadandóság rabságában, vagy pedig történik valamit, ahogyan itt szoktuk mondani, valami mozgás van ebben a világban, és valamerre tart. Leibniznek a statikus világ szemléletével szemben, hogy ez így, ahogy van a legjobb minden elképzelhető világok között, ezzel szemben Pál apostol azt mondja, hogy ez a világ mozog, most nyög és sóhajtodik és vajudik a szülés és a születés fájdalmában vergődik ez a világ, de megy valamerre, és az a valamerre, amire megy, azt Pál így mondja, hogy dicsőség. Azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Aztán később is szól arról, hogy a világ maga is meg fog szabadulni az Isten gyermekeinek a dicsőségére. Aztán később beszél arról, hogy akiket elhívott, megszentel, azokat végül megdicsőíti. Tehát Pál apostol nagyon reálisan látja azt, hogy mi van, de nem reménytelenül látja. Amit Leibniz filozofált, az illúzió volt. Illúzió arra, hogy milyen szép, milyen jó, milyen tökéletes ez a világ. Az illúzió nem igaz. Annyira nem igaz, hogy az ellenkezője se igaz. Az illúzió az, hogy ez a világ csodálatos, tökéletes. Ennél tökéletesebbet Isten se tudott teremteni. Ez illúzió. De annyira illúzió, hogy az ellentétese igaz, hogy tudik olyan tökéletlen, olyan rossz, olyan reménytel, hogy kár ebben a világban akármit csinálni. Tehát se az, hogy a lehető legjobb, se az, hogy a lehető legrosszabb, egyik tétel se igaz. Valahol közte van a keskeny út, amit itt Pál apostol mutat minékünk. Az, hogy most halál van, bűn és rothadás, de valamerre halad ez a világ. Tehát ezek a szavak hangsúlyosak ma este, hogy dicsőség, mint végső cél, ahova megérkezünk, megérkezik az egész világ, az anyagi világ is, itt külön kellene szólni, de már közhely a testvérek számára remélem, a görög filozófia semmit nem remélt az anyagra nézve, csak az anyag megsemmisülését. A zsidó gondolkodás az anyagnak a megdicsőülését is vallotta. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy mozgásban vagyunk, most ugyan fájdalmas, gyötrelmes, szenvedésekkel teli világban élünk, de megyünk a dicsőség felé, és ami üdvösségünk reménységre szól, mondja Pál. Tehát a reménység éltet minket, és nem vaktában éltet, még ezt hozzá kell mondani, mert egyik lényeges eleme Pál teológiának, nem vaktában reménykedünk, hogy ugyan bár semmit nem látunk, csak rothadást, halált, bűnt, erőszakot, tehát azért mi reménykedünk, hogy azért majd csak lesz valahogy a végén. Nem így van, hanem Pál közbe iktatja ezt a gondolatot, hogy mi már vettük a lélek zsengéjét. Mi már így is mondhatjuk, más helyen így mondja, a lélek zálogát, a lélek előlegét, a léleknek a kóstolóját. És ez együtt ezek a sok, ezek a kifejezések mind azt jelentik, hogy mi nem vaktába reménykedünk, hanem valami kis ízelítőt már kaptunk abból az eljövendő teljességből és dicsőségből, amelyik majd kiárad erre a világra, és még az anyagot is megszenteli, az anyagot is átformálja. Tehát a reménységünknek van záloga, van előlegünk, amit megfogunk, szorítunk, történt bennünk valami, vettük a léleknek a valami zsenge, kedves érintését, és ebből erősödik a hitünk, hogy ez még fokozódni fog, és betölti egyszer az egész világot. Említettem régen már, de olyan szép ez a kis történet, hogy ezt azt hiszem minden 5 évben legalább egyszer újra kellene meghallgatni. Gorkijnak az Éjjeli menedékhely című könyvéből írtam ki annak idején egy kis történetet. Aki ismeri, az remélem újra fog gyönyörködni benne, aki nem ismeri, annak pedig nagyon kedves ez a kis részlet. ismertem egy embert, aki hitt az igazak országában. Itt van valahol ezen a világon az igazak országa. Ott különös emberek laknak, jó emberek, akik megbecsülik egymást. Mindenütt segítenek, ahol csak tudnak. Ott minden olyan szép és olyan jó. Ezt az országot akarta az az öreg paraszt megkeresni. Szegény ember volt, nehéz élete volt, már a végét járta, de nem veszítette el a reménységét. Gyakran csöndesen mosolygott magában, és arra gondolt, mit számít mindez, elviselem. Még egy kis idő, aztán ledobom magamról ezt a rongy életet, és elmegyek az igazak országába. Egyetlen öröme az igazak országa volt. Nem is mondtam még, ez az öreg paraszt Szibériában élt. Nos, azokban az években történt, hogy egy tudós férfi Szibériába száműztek. Megjelent a könyveivel, térképeivel, mindenféle szerszámaival. Oda ment hozzá az öreg paraszt, és megkérdezte tőle, hogy hol van az igazak országa. Hogyan lehet oda jutni? A tudós férfi végig lapozta a könyveit, kiteregette a térképeit, csak nézett, nézett, keresett, sehol sem találta az igazak országát. Különben minden pontos volt, minden ország be volt jegyezve a térképeibe, de az igazak országa nem volt sehol. Az öreg paraszt nem akart hinni a tudósnak. Kell, hogy legyen, mondta. Nézd meg jobban a térképeidet. Az összes könyved és a térképeid egy hajtófát sem érnek, ha nincs bennük feljegyezve az igazak országa. A tudós megsértődött. Az én könyveim igazat mondanak. Ilyen, hogy az igazak országa sehol sincs a világon. Erre végképp dühös lett az öreg ember. Mit beszélsz? Hát akkor én hiába éltem. Hiába tűrtem annyi mindent egész életemen át. Hiába hittem, hogy van ilyen. A te könyveid szerint pedig ilyen nincsen. Ez gyalázat, ez árulás, és te is gazember vagy, pitang ember vagy, nem vagy tudós. Dühébe megütötte a tudóst. Aztán hazament, és felakasztotta magát. Nagyon tanulságos ez a történet. Benne van az, hogy nem lehet reménység nélkül élni. Ha kiderül, hogy a reménységünk nem reménység, nem igaz, akkor legjobb, ha felkötjük magunkat. De még sok egyéb van ebben a kis történetben, az is, amit így mondunk, hogy a reménység és a valóság találkozása, ütközése. Az öreg paraszt, aki reménykedik az igazak országába, és a tudós a szerszámaival, térképeivel ütközik. Szerencsétlen ütközés volt. Ki volt a hibás? A tudós volt hibás, hogy ilyen durván megmondta. Így pedig az én térképeiben nincsen. Vagy a paraszt volt hibás, aki primitíven reménykedett. Na hát ez mindig fölveti bennem a kérdést, amit így lehet nevezni, hogy a szemnyitogatásnak a feladata. Ez a tudós csinálhatta volna jobban is a tudományát. Valahogy nyitogathatta volna a szemét ennek a paraszt embernek. Elmondhatta volna azt, hogy amit te remélsz, az van, bizonyára van, de az nem a térképeken berajzolt ország valami. És ha mondjuk persze, a hívő ember, evangélista, evangéliumi hitű ember lett volna a tudós, akkor szépen elvezette volna ezt a paraszt embert a Róma 8-hoz, amit most hallottunk. Hogy igazad van, hogy nyomorúság, nélkülözés, megalázás, a sorsod, és sok ember sorsa, minden embernek a sorsa, a halál ebben a világban, igazad van. És abban is igazad van, hogy mégiscsak van egy másik ország, és elmondhatta volna a Róma 8-at, hogy vajudik, vergődik ez a világ, de van reménység, van kibontakozás, a szemnyitogatás lett volna a feladata, elvezetni az evangéliumnak erre a fölismerésére. Érdemes visszalapozni a Róma 3.23-ra, ahol Pál apostol egy nagyot mond, egész gondolkodására nézve. Azt mondja, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Egy alapvető mondat Pál teológiában, mindenki vétkezett, előtte bizonygatja a zsidó is, meg a görög is, barbár is, tudós is, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Egy magamban próbáltam más szavakkal körülírni, mit jelent ez, hogy hiával van az Isten dicsőségének. Ez valami olyasmit jelent, hogy volt, az Isten dicsősége ragyogott ezen a világon, aztán elfakult valahogy az Isten dicsősége. És a reménység az, hogy újra föl fog ragyogni az Isten dicsősége. Ez a mostani állapot nem a végső, nem is az első. Az elsőhöz képest egy nagyon mélyre süllyedt, nyomorúságos állapot, de nem az utolsó állapot. Ebből föl fog emelkedni az Isten elveszített dicsőségének, vagy még azon túl is. Mert erről is beszél Pál, hogy még az eredetinek a hatványára fog fölemelkedni a világ. Tehát most ebben a világban úgy kell türelmesen hordozni ennek a világnak a nyomorúságát, hogy van kimenekedés, van útunk a dicsőség felé, és amit mondottam, mi keresztény emberek, megjelölt emberek vagyunk, megpecsételt emberek, elhívott emberek vagyunk, akiknek lehet és van is már sejtésünk arról, hogy megyünk a dicsőség felé. Ez olyan nagyon vallásos szakszó, hogy dicsőség, de hát talán nem is szabad racionalizálni azt a vibrálást, ami körülveszi ezt a szót, hogy dicsőség. Hát mégis, hogyha megpróbálkozunk ezzel a lehetetlen dologgal, hogy a dicsőséget egy kicsit racionalizáljuk, akkor valami olyasmit kell mondani, hogy a szellemnek a ragyogása visszatér az anyagba, az anyagot átjárja jobban, hatékonyabban az Isten szelleme. Talán egy kicsit a Jézusnak a megdicsőlés hegyén átélt élményére lehetne hivatkozni. Egy názáreti ácsmester egyszerű ruhába fölment a hegyre, és ezt az ő emberi valóságát egyszer csak körülvette valami csodálatos fény, ami olyan fehér volt, hogy a fehérítők nem tudnak olyat fehéríteni. Leírhatatlan fény vette körül, és valahogy így gondolom az Isten dicsőségét, hogy megfakult ez a világ, szépek a virágok, szép a naplemente, sok csodálatos szépség van, és mégis úgy gondolom, hogy a kegyelem által kapható látomáshoz mérten a legcsodálatosabb tájkép és naplemente és csillagos ég fakó ahhoz képest, amilyen lesz, amikor visszaköltözik Isten szellemének a ragyogása az anyagba. Na, tehát ilyesmiről szól ez az ige, hogy ne akadjon el a tekintetünk annál, ami most van. Se a külső világ állapotát illetően, mert az sem végérvényes, se a saját belső világunkat illetően. Mert nagyon figyelemre méltó, hogy Pál nem a újjászületett embernek a fölényével nézi a világot, mint ahogy nagyon sok hívember manapság azt mondja, hogy mi, meg ti, meg a világ, nagyon messzire húzzák egymástól a kettőt. Pál nagyon is együtt tartja a kettőt, és azt mondja, hogy igen, a világ vajudik, vergődik, várja a megjelenést, a fiaknak, a dicsőségnek a megjelenését, de mi magunk is, akik vettük már a lélek zálogát, mi magunk is sóhajtozunk. Mi magunk is átéljük azt, hogy ez még nem az igazi. Jó dolog hívő embernek lenni, megtérni, szent lélek áldásokat venni, jó, mindez, de ez még nem az igazi. Várjuk, ő így mondja, hallottátok az igét, azt mondja Pál, várjuk testünk megváltását. A lelkünket megváltotta Isten, megváltott test, megváltott lélek él egy meg nem váltott testben, és ebből rendkívül feszültségek adódnak, kínok, de gyönyörűségek is. Ha a testem állapotát nézem, akkor kín, mert megkötöz, béna, tehetetlen, öregszik, megy a halál felé. És mégis gyönyörűségek, hogy ebben a szétbomló testben halhatatlan kincs és fény és ragyogás van a lélek, Isten szelleme. Tehát ez Pál apostolnak a ajándéka ma este számunkra, hogy így nézzük a világot. A teljes realitásában, minden kínlódásában, tökéletlenségében, ahogy az ember tönkreteszi ezt a világot, reálisan nézzük a világot, de ne akadjon el a szemünken, na akkor vége. Nincs tovább, kiszámítják, hogy 2050-ben már végképp nem lehet élni, meg ilyen proféciákat mondanak a fizikusok, világi tudósok. Pál apostoltól ezt a lelkületet vegyük át, hogy a teljes valóságában nézzük ezt a világot, és ugyanakkor Isten ígéreteit ugyanolyan valóságnak nézzük, mint a látható valóságot. Az Isten ígérete a dicsőségnek a kiáradása az egész univerzumra. Régen egyszer, amikor prédikáltam, egy nevezetes mondatot elmondottam, azt hiszem azt a mondatot is többször ismételni kell, mert azt meg Pál apostol saját életéből olvastam ki azt a mondatot, a reménységet illetően. Tudnék, különbséget tettem reménységek között, mint konkrét dolgok. Például Pál abban reménykedett, hogy ő nem fog meghalni, hanem jön vissza Krisztus és őt többi élő, hívő emberrel, meg a hűséges halottakkal együtt elragadja a mennyei világba. És így tovább. Tehát Pál apostolnak voltak megfogalmazott konkrét reménységei. És ezek nem váltak be. A biblia tudósok, meg pláne a kegyesek itt manipulálnak, hogy de azért ez mégiscsak így értendő, úgy értendő. Nem, tessék, ki kell mondani, hogy nem váltak be. Megfogalmazott egész konkrét reménységeket, ő rá is hatottak annak az apokaliptikus kornak a extravagáns elképzelései, és ő is elképzelt valamit, és nem jött be. Ezt ki kell mondani, hogy Pál apostolnak a reménységei nem jöttek be. De a csodálatos az, hogy eközben nem veszítette el a reménykedést. Azt mondta, én azt reméltem, hogy élve elragadhatom a Krisztushoz. Úgy tűnik, hogy vértanú halált fogok halni. Elfogadom. És reménykedem, hogy az örök életbe vitt át az Isten a mártíriumon át. Tehát ezt a kettőt gondoljuk meg, testvérek, hogy reménységek, mint tételek, majdhogy nem dogmák, és a reménykedés, mint egy belső folyamata a hitnek. A reménységeink megszégyenülhetnek, de a reménykedést ne hagyjuk abba. Ez Pál apostolnak a nagy tanítása számunkra. Teljesen másként végződött az élete, mint ahogy ő elképzelte. De ez semmit nem változtatott, az, hogy ő reménykedő ember maradt. És itt a Róma 8-ban is látjuk, hogy milyen kozmikus méretű az ő reménykedése. Itt így valósul meg, vagy úgy, azt nem tudjuk, ő se tudta, nem úgy történt, ahogy megfogalmazta, de a reménykedés, mint a hitnek az előre vetített látomása, a reménykedés az maradjon meg. A látomásnak a tárgya, konkrétumai változhatnak, maga a folyamat, hogy fényt látunk magunk előtt, a fény felé, nem a semmi felé, nem a sötétség felé, nem a pusztulás felé megyünk, hanem ítéleteken, vajudásokon, újjászületéseken és halálokon át fény felé megyünk. Ezt a reménykedést, ezt nem szabad abba hagyni, akkor sem, hogyha a rövid lejáratú, kitűzött kicsi reménységeink nem valósulnak meg. Pál apostol tanítson minket a reményeink romjain való reménykedésre. Hagyjuk meg a fejünket. Édesatyánk, olyan döbbenetes számunkra, hogy mennyire kiszolgáltattad a te teremtésedet az embernek. A te földi helytartóddá tetted az embert, és megbíztad, hogy vigyázzon a te teremtésedre. Őrizze, ápolja, munkálja a te teremtésedet. És kiszolgáltattad az embernek, a bűnbe esett embernek is. Lehet pusztítani, rombolni, lehet egymást gyilkolni, lehet megfertőzni ezt az egész világot. Köszönjük, édesatyánk, a te végső bizonyosságodat, hogy ezeken át mégiscsak a dicsőség felé kormányozod, vezeted a világot. Nem tudjuk, hogyan. Vannak elképzeléseink, megszégyenülnek elképzeléseink. Áld meg minket, édesatyánk, hogy ne legyünk csüggett emberek, reménytelen emberek. Áld meg minket, hogy a kezedbe tegyük le azt, hogy hogyan ragyog fel egyszer majd a dicsőség. Tegyük le a te kezedbe bizalommal, és ne szűnjünk meg reménykedni, hogy igaz a te ígéreted. És ezt nem csak a külső világra nézve kérjük, édesatyánk, hanem saját létünkre, ember létünkre, életünkre, hiszen a saját testünkben, életünkben, lelkünkben is annyi nyomorúságot látunk, annyira ostrobol a hitetlenség, a reménytelenség. Áld meg minket, hogy életünket, testünket, lelkünket is a te kezedbe tegyük le, azzal, hogy nem tudjuk hogyan, milyen úton, mekkora úton valósítod meg a te gondolatodat, de erősítsd azt a reménységünket, hogy bennünk is megdicsőíted magadat. Köszönjük, hogy így szeretsz minket, és köszönjük, hogy szereted ezt a bűnbe merült világot is, és van jövendő e világ számára. Erősítsd a mi reménykedéseinket, akkor, amikor a mi konkrét reménységeink nem valósulnak meg. Könyörülj rajtunk, és áldj meg minket, atyánk. Amen.